Imádkozzunk! A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a verőfényes májusi reggelen. Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük közénekül, testvéreim, a 163. éneket. A 163-as énekünk így kezdődik. Te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből a 15. rész első versétől kezdődően. Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből a 15. részből az első 7 verset hallgassuk figyelemmel. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk tudnélik az ő fele barátjának kedveskedjék, annak javára és épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem, amint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reját. Mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon gyümölcsözzék mindnyájunk életében, és így Isten nevére térjen dicsőség a mi életünk által. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten testvéreim elénekelve a 448-as éneket. A 448. ének mind a négy versét énekeljük. A 448-as ének így kezdődik: Isten testbe szállt szerelme mennyből földre jött öröm.
Oh.
Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, hálaadással köszönjük neked, hogy testbe jött el közénk a te szerelmed. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megközelíthetővé, felismerhetővé és megragadhatóvá lett a te szereteted. Köszönjük, hogy ma is szívünkre ölelhetjük, befogadhatjuk, kérhetjük, hogy jöjjön a te áldó szent lelked, termékenyítse meg lelki életünket. Könyörülj, hogy a te teljességeddel teljen be a mi szívünk, és kiszorítson onnan minden idegen elemet, minden gonoszt, minden bűnt, minden sötétséget, minden kételyt, minden félelmet, minden aggodalmat, mindazt, ami nem méltó a te gyermekeidhez. Istenünk, megvalljuk őszinte szívvel neked, hogy nem mindig tudunk mentesek lenni mindezektől. Ezért kérjük a te szent lelkedet. Kérjük, hogy könyörülj rajtunk, ismét látogass meg minket, ismét érintsd meg a lelkünket, és ismét töltsd be minket egészen önmagaddal. Istenünk, bocsásd meg, hogy nem mindig biztosítunk elég helyet neked a mi életünkben. Te látod, milyen kevés helyet szorítunk a mi időbeosztásunkban a veled való kapcsolat ápolására. Te látod, hogy mennyire kevés ez a heti egy istentisztelet, vagy akár egy-egy otthoni kis rövid imádságra fordított idő. Bocsásd meg, Istenünk, hogy önmagunkra és kedvteléseinkre sokkal több időt szánunk. Istenünk, kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, és tedd nagyon fontossá számunkra a veled való kapcsolatnak az ápolása. Köszönjük, hogy most is itt lehetünk. Köszönjük, hogy nem akadályozott ebben minket betegség, vagy egyéb, és köszönjük neked, hogy most teljes nyitottsággal figyelhetünk rejád. És köszönjük, hogy te megkoronázod a mi utánad való sóvárgásunkat, és megáldod a mi veled való találkozásunkat. Hisszük, hogy javunkra szolgál ez a veled való találkozás. Hisszük, hogy szívünket megtöltöd a te mennyei áldásod gazdagságával. És hisszük, hogy nem engeded hiába valóan eltelni ezt az órát ebben a közösségben. Köszönjük neked, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk, atyánk, és hisszük, hogy a te irgalmas szereteted bőségével ajándékozol meg ma minket. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 167. éneket. A 167-es ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Drága testvérem, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található a János evangéliumának első részében, a 12. és 13. versekben. A János evangéliumának első részéből a 12. és a 13. verseket hallgassuk, figyelmes és csendes lélekkel. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Drága testvérek, alapigénk a keresztény életünknek egy alapműködését mutatja be nekünk. Mégpedig azt, ami két részből áll. A befogadásból és az erre történő válaszadásból. Itt János evangélista Jézus Krisztus befogadásáról beszél, és annak a következményéről. Befogadás és erre történő reagálás, válasz. Ez kíséri végig a biológiai életünket is, és ez jellemzi a lelki életünket is. Most tavasszal, ilyen gyönyörű május elejé időben a kertészkedő ember örömmel szemléli, hogy az a mag, amit néhány héttel ezelőtt elvetett, már is kibújt, már is kezd zsenge kis növény formájában mutatkozni a földnek a reakciója, a válasza, arra maghintő mozdulatra, ami a kertészkedő embertől elindult. Magot vetünk a földbe, a föld pedig terméssel válaszol. De ami emberi biológiai létünk is így indul el, úgy, hogy az anyaméh befogadja a megtermékenyítő sejtet, és ebből élet fakad válaszul. Most Isten a lelki életre is kiterjeszti ezt a törvényszerűséget. Befogadni őt, a nagybetűs életet, Jézus Krisztus személyében, befogadni Isten testélet, szerelmét, ahogy az előbb énekeltük, és ennek nyomán, mint egy válaszul, megjelenik életünkben a lelki gyümölcsök sokassága. Befogadás és válaszadás. Nyilván ez kíséri végig a biológiai létet is, és ez kíséri végig a lelki életünket is. Erre a befogadó mozdulatra és reakcióra folyamatosan szüksége van az életnek. Tudjuk, nem elég a magnak, ha elvetjük a földbe, és úgymond a föld válaszul, kicsiráztatja és kisarjasztja önmagából a kis új zsenge növény, hanem további létéhez, fejlődéséhez és gyümölcsözéséhez szükséges, hogy folyamatosan befogadja az a magból sarjat növényke a meleget, a fényt, a vizet, a föld tápanyagát, és mindezek összessége nyomán hozza meg a gyümölcsöt. És a keresztény életünk, a lelki életünk is egy ilyen folyamatos befogadásból áll. Ezért van szükségünk a Krisztus világosságára, ezért van szükségünk az ő szerelmének a melegségére, ezért van szükségünk a légzésre, a lelki légzésre is, ugye ez az imádság, a vele való párbeszéd, hogy a menny levegője így beáradjon a mi életünkbe, és így folyamatban maradjon a lelki életünk. Nos, amikor János evangélista erről beszél, akkor először is azt a nagy esélyt említi, amit Isten biztosít számunkra, azáltal, hogy adja nekünk Jézus Krisztusban azt, akit befogadhatunk. Adja nekünk azt a mennyei magot, azt a mennyei eredetű életcsirát, akit befogadhatunk, és ennek nyomán lelki gyümölcsöket teremhetünk. Az egész Szentíráson végigvonul ennek a gondolata, befogadás, és az ennek nyomán történő eredményes gyümölcsözés. Gondolunk most az Ószövetség néhány olyan közismert személyére, akikről azt olvassuk a Szentírásban, hogy befogadták Isten követeit, Isten angyalait, befogadták általuk magát Istent, befogadtak egy-egy prófétát, az Isten emberét, és nyilván általuk magát, Istent. Ábrahámról például azt olvassuk, hogy befogadta Isten angyalait. És Isten angyalai éppen azzal a szándékkal érkeztek, hogy az őket befogadó Ábrahámnak továbbítsák Isten ígéretét. Mégpedig az új életre vonatkozó ígéretet. Izsák születését hozzák hírül az Isten küldöttei Ábrahámnak. Aki befogadta, vendégül látta Istennek a küldötteit. És a vendéglátás közben, mikor beszélgetnek, akkor hangzik el az Izsák születésére vonatkozó drága ígéret. Aztán ott van egy másik Isten embere, Illés próféta, aki a szárazság, az éhínség idején befogadást nyer. Sareptában egy özvegyasszony által. Az özvegyasszony már az utolsó lepényt akarja elkészíteni magának és a fiának, tudván, hogy utána már az éhhalál vár rájuk. De befogadja az Isten emberét, Illés prófétát, és Illés próféta azt mondja, hogy ne félj, mert a vékabeli liszt nem fogy el, és a korsóbeli olaj sem fogyatkozik meg. És valóban átéli az özvegy a csodát, hogy az Isten emberét befogadva megtartatik. Ott van Elizeus, a másik próféta, Illés utódja, akit befogad Súnemben egy házas pár, külön szobát készítenek neki. Aztán fiút ígér, és kap majd Istentől ez a házaspár, később megbetegszik, és Elizeus próféta föltámasztja. Mit jelent, amikor befogad egy család valakit az Isten nevében? Annak nyomán csodálatos ígéretek, Isten ígéretek teljesednek be. Jézus azt mondja, aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött, az én atyámat, magát Isten. Most nem beszélünk azokról, akik nem fogadták be őt. János, itt az evangéliuma előző versében, alapigénket megelőző versében említi azokat, akik nem fogadták be őt. Most ezekre nem koncentrálunk, csak azokra figyeljünk, akik befogadják őt, hogy mit jelent az ő életükre nézve ez a befogadó mozdulat, ez a megnyilatkozás Isten érkezésére. Gondolunk az új szövetségi példákra is. Olvassuk a Lukács evangéliumában, hogy Betániában volt két lánytestvér, Márta, Mária, és volt egy fiútestvérük is, Lázár, és ők befogadták Jézust. Márta élelmet készített Jézusnak, Mária leült és hallgatta az ő tanítását, azaz a lelki táplálékot szívta magába Jézus tanításából. Befogadták őt. És mi lett ennek az eredménye? Mikor Lázár megbetegedett, meghalt, akkor Jézus föltámasztotta őt. Mit jelentett Zákeus számára a mindenkitől megvetett, elkerült, elmagányosodott, dusgazdag fővámszedő számára? Mit jelentett Jézus befogadása? A környezet minden rosszallása ellenére Jézus bement ehhez a megvetett vámszedőhöz. És azt mondja ott a házában, mikor már bűnt vallott, mikor már a jóvátételt is szándékában megfogalmazta, azt mondta Jézus, ma lett üdvösség ennek a háznak. Mit jelent, amikor befogadod Jézus? Bejön az üdvösség a házadba. Bejön a menny, a földnek arra a darabjára, ahol élsz, ahol mozogsz, ahol forgolódsz, ahol talán rád telepszik a magán, ahol talán azt érzed, hogy figyelembe se vesznek mások téged, ahol úgy érzed, hogy kerülget a betegség, a próba, vagy netán közeledik a halál. Ott, ahol Jézus befogadása megtörténik, ott mindig valami különös fordulatot vesz az élet. Különös fordulatot vesz az élet. Egy neves teológus, aki ott hagyta a híres egyetemi katedráját azért, hogy elmenjen a szegények közé, a tehetetlen betegek közé dolgozni, áttálazni és pelenkázni az elesett, tehetetlen betegeket. Ez a neves teológus így fogalmaz, teremtsünk Istennek teret a cselekvésre. Teremtsünk Istennek teret a cselekvésre. Biztosítsunk helyet Istennek az életünkben, az időbeosztásunkban. Mennyi teret biztosítasz az életedben Istennek? Mennyi helyet biztosítasz Istennek az időbeosztásodban? Mennyi időt szánsz az imádságra, a bibliaolvasásra, a közösség gyakorlásra, a szeretett szolgálat gyakorlására? Mennyi teret engedsz Istennek az életedben? Ez attól függ, hogy mennyire engeded be őt az életedbe. Mennyire engeded be az életedbe. Talán csak egy vasárnap délelőtti istentisztet erejéig? És aztán itt marad? De otthon, vagy a munkahelyen, az emberi kapcsolatokban, vagy a pénzszerzés miensége, módszerei közben nem engeded be az életed hétköznapi területére, Isten? Vagy a szórakozásodban már nem engeded be, fiatalként? Vajon mennyire engeded be őt? Mennyire fogadod be őt? Mennyi teret biztosítasz számára az életedben? Ettől függ az áldás mértéke is. Nézzünk néhány mai példát. Egy amerikai kábítószeres fiatal egyszer meghallotta az evangéliumot, megtért. Teljesen befogadta, beengedte az életébe Krisztust. És a segélyét, Éterre költötte azután, amit rendszeresen szétosztott a hajléktalanoknak. Kábítószeresként ugyanis az utcán élt korában, és tudta, hogy mennyire rászorulnak a hajléktalanok egy-egy meleg ételre. És ő, mert befogadta Krisztust, aki megszabadította őt a kábítószer nyomorúságától, hálából kezdte osztogatni a szeretetet ételformájában. Nem nagy prédikációkat mondott a hajléktalanoknak, hanem egyszerűen kezdte saját pénzéből vásárolt ételt osztani a hajléktalanoknak. Igen, ez is egy konkrét válasz a befogadásra. Egy konkrét reakció arra, hogy megérkezik Isten, és teret nyer valakinek az életében. De lehet úgy is, ahogy C.S. Lewis fogalmazza, a neves angol író, bátyjának írt egyszer levelet, és ebben a levélben az áll, hogy ő minden nap imádkozik azokért, akiket a legszívesebben gyűlölne. Akiket a legszívesebben gyűlölne, mert igenis van oka arra, hogy bizonyos embereket gyűlöljön. És azt mondja, hogy megóvja magát a gyűlölet emésztő káros hatásától, és hogy segítségére legyen az őket gyűlölőknek, ezért imádkozik rendszeresen értük. Végül is a Jézus parancsát teljesíti ezzel, hogy az ellenségeitekért is imádkozzatok. Ezt tette Bonhoeffer is, aki befogadván Jézus Krisztust a 20. század közepén szembe mert szállni a náci őrülettel, és Hitler börtönbe záratta. És a börtönben megfogalmazza azt, mert született egy egész könyvre való levelezés, mert több mint 2 évet ült a börtönben, aztán majd Hitler kivégeztette, 45-ben a háború befejezés előtt néhány héttel. Ott írta Bonhoeffer, ez a neves német teológus. Ha imádkozunk ellenségeinkért, megtesszük helyettük és értük azt, amire ők maguk nem képesek. Hiszen kiszorulna rá jobban a szeretetünkre, mint azok, akiket gyűlölet emészt. Kiszorulna rá jobban a szeretetünkre, mint azok, akiket gyűlölet emészt. Ezért imádkozom, értük, mondja Bonhoeffer. Azokért az SS katonákért, őrökért, tisztekért, akik őt fogva tartották, akik halálra ítélték, akik majd kivégzésre kísérték, és végrehajtották rajta a halálos ítéletet, teljesen jogtalanul. Azért, mert merte fölemelni szavát a gonosz uralma ellen. Igen, akik befogadják őt, azoknak hatalmat ad, hogy mondja János itt, hatalmat ad Isten, hogy az ő fiaivá legyenek. Hatalmat ad. Más fordításban úgy van kifejezve ez, hogy felhatalmazza őket Isten arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ilyen hatalmat kaptak ezek az emberek, az Isten emberei, akik befogadták Jézus Krisztusban Istent. Ilyen hatalmat kaptak, hogy gyűlöletre imádsággal tudnak válaszolni, hogy tudnak anyagi áldozatot hozni Isten szabadításáért hálából, hogy segítsék a hajléktalanokat, mint az az amerikai volt kábítószeres fiatalember. Vagy úgy, ahogy az az édesanya, aki a lánya esküvője után tudta meg a lányától, hogy a sógora, az ő lányát 4 éves korában rendszeresen molesztálta. És akkor elkezdett imádkozni ez az édesanya, nem csak a frissen férhez ment lányáért, hogy gyógyuljon ki ebből a lelki traumából, és tudjon egy egészséges házas életet élni, hanem elkezdett imádkozni a lányát egykor molesztáló sógoráért is. És ez azzal indokolta, hogy ki más imádkozna ezért a beteg sógoromért hisz. Ő is rászorul az imádságra, ugyanúgy, mint a lányom. Ezt nem tudja megtenni önerőből az ember. Hogy nem csak megbocsát, hanem még imádkozik a kárt okozó, a saját gyermekében kárt okozó beteg emberért is. Ehhez be kell fogadni őt. Ehhez kell nyerni ezt a teljhatalmat Istentől, amiről itt beszél János az evangéliumában. Hogy akik befogadják őt, azok hatalmat nyernek Istentől arra, hogy ilyen lépéseket tudjanak tenni. Akik befogadják őt, felhatalmazást kapnak Istentől arra, hogy Isten fiaiként nyilvánuljanak meg. Az ilyen nagyon mély élethelyzetekben is. Ott, ahol emberileg nincs erő, képesség, hatalom arra, hogy megbocsássunk, hogy egyáltalán a másik felé még szeretettel is forduljunk. Ehhez már mennyei felhatalmazás szükséges. És ezt kapják Istentől mindazok, akik befogadják őt Jézus Krisztus személyébe. Philip Yancey, a neves amerikai író, írja le az egyik barátjának az élményét, aki 1984-ben keresztény emberként látogatást tett Kínában úgy, hogy egy éven át keresztül kasul kerékpározta Kínát. És ez a keresztény amerikai férfi 1984-ben találkozott Kínában egy egyetemi tanár házaspárral, akik keresztények voltak, akik viszont már fekete listán voltak éppen a keresztény hitük miatt, sőt, a kulturális forradalom idején teljesen félre is állították őket, majd jött a Vörös Gárda rémuralma, amikor arra buzította a Vörös Gárda a gyerekeket az iskolában, hogyha otthon bármilyen jelét is észlelik a szülők vallásosságának, rögtön jelentsék az iskolában. És a Vörös Gárda rögtön elbánt az ilyen szülőkkel keményen. Most hát ezt tudva, ezt látva, ez a keresztény házas pár nem akarta kitenni a gyermekeit semmiféle kellemetlenségnek az ő hitük miatt, és ezért a Vörös Gárda rémuralma alatt eltüntettek az otthonukból minden keresztény jelképet, hangosan nem imádkoztak, hitükről nem beszéltek a gyermekeknek, de egyetlen szokást mégsem adtak fel. Este lefekvés után az ágyban megfogták egymás kezét, hang nélkül elmondták a Mi Atyánkot, amikor a Mi Atyánk végére érkeztek, akkor megszorították egymás kezét, így tudták, hogy most egy időben érkeznek az imádság végére, hogy mindig összhangban maradjanak. Aztán még egy darabig fogták egymás kezét, és csendben imádkoztak, különösen a gyermekeik hitre jutásáért. Akiknek ebben az időben semmi jelét nem adhatták az ő saját hitüknek. Aztán, amikor évekkel később úgy tűnt, hogy lazul a helyzet, s változik a politikai széljárás, akkor elkezdtek beszélni a gyermekeknek az ő hitükről. Csak hogy féltek, hogy már túl késő lesz, és a kimaradt éveket nem tudják pótolni. És Isten kegyelmi csodája nyomán, egy évvel azután, hogy elkezdtek beszélni a hitükről a gyermekeiknek, mind az öt gyermekük keresztény hitre tért, annak ellenére, hogy egy vad, ateista, harcias légkörben nőttek fel az iskolába. Elfogadták szüleik hitét. Ez volt Isten válasza, amit csendben, titokban elmondott, sok-sok imánkra mondták ezek a szülők. S lám, akik befogadják őt, azok nem tudják megtagadni, még akkor sem, ha kénytelenek alkalmazkodni legalábbis olyan mértékben, hogy a gyerekek életét ne veszélyeztessék, és mégis imádságban kiarcolni azt, hogy Isten lelke előbb-utóbb munkálja ki a gyermekek életében, azt, hogy ők is befogadják őt. És így ők is felhatalmazást nyerjenek arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Mert nyilván keresztény szülőknek, imádkozó szülőknek mi a legnagyobb öröme? Ha látják, hogy gyermekeik is befogadják őt, és így hatalmat kapnak arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Akik nem vérből, nem testnek akaratából, sem férfi indulatából, hanem Istentől születtek, mondja János evangélista. Akik Istentől születtek. Nos, ezek azok, akik tovább viszik Isten országának az ügyét ezen a világon. Akik minden helyzetben megtalálják a megfelelő eszközöket arra, hogy valami módon a befogadásra reagáljanak, hogy válaszoljanak, valamilyen formában itt, ott, amott teremjék a Szentléleknek azokat a gyümölcseit, amelyeket vár ez a világ. A második világháború kellős közepén Németországban élt és szolgált egy neves teológus, egyetemi tanár, lelkipásztor Helmut Tillike, aki Hitlerrel szembeszállt, és emiatt elvesztette az egyetemi katedráját, aztán Stuttgartban lett egy templomban lelkész, megalázó vallatásokat kellett elszenvednie az SS részéről, és folyamatosan fenyegette a letartóztatás veszélye is, és a háború már a végéhez közeledett, amikor egy nap elsétált a stuttgarti templomába, de már csak a romokat találta, mert közben lebombázták a templomot, ahol szolgált. Aztán onnan hazament, és mire hazaért, kiderült, hogy a házuk is romokban állt. Éhező gyermekei ott álltak a romokon, és majd megszakadta az apai szíve, amikor az éhező gyermekeinek a kezében egy szakácskönyvet látott, akik az étel fényképeket nyalogatták éjségükben. Hétről hétre szolgált korábban ebben a stuttgarti templomban, megpróbálta mindig a remény üzenetét közvetíteni a csüggett embereknek a háború kellős közepén, és lám most templomában is csak kövek és romok maradtak. És ekkor a templom nélkül maradt gyülekezet előtt azt mondta, az egyetlen szilárd oszlop ebben az őrületes zűrzavarban Isten hűsége és megbízhatósága. Az egyetlen szilárd oszlop ebben az őrületes zűrzavarban Isten hűsége és megbízhatósága. És így vallott egy napon, amikor majd Isten trónjánál állunk és visszatekintünk, talán így kiáltunk fel meglepetésünkben. Ha mertem volna álmodni szeretteim sírjai mellett állva, amikor úgy éreztem, hogy mindennek vége, ha mertem volna álmodni, miközben az atomháború szelleme kísérte fölöttünk, ha mertem volna álmodni, amikor a börtön végtelen értelmetlenségével, vagy egy rossz indulatú betegséggel kellett szembenéznem, ha mertem volna álmodni, hogy Isten épp a tervét hajtja végre e csapások révén, és gondjaim, bajaim, nyomorúságom közepette az ő termése szökken szárba, és minden az ő királyi napja felé halad, ha mindezt tudtam volna, akkor nyugodtabb és bizakodóbb lettem volna. Igen, akkor vidámabb, sokkal békésebb és higgadtabb maradtam volna. Úgy fogalmaz a záró gondolatban, hogy igen, Isten hűsége minden helyzetben szivárványként ível át a világ fölött. És ezt tudta mondani akkor, mikor a temploma romokban állt, mikor a háza romokban állt, mikor a gyermekei éheztek, mikor a gyülekezetnek nem volt lelki otthona, akkor is Isten hűségéről tudott beszélni, ami szivárványként ível át a világ fölött. Nekünk csak át kell sétálnunk e szivárvány alatt. Nekünk csak át kell sétálnunk e szivárvány alatt, amit Isten hűsége jelent a világ fölött. Testvéreim, ki tud ilyen vallomást tenni A borzalmas zűrzavar közepette, az őrületes gonoszság tombolása közepette, a második világháború poklának kellős közepén, az, aki befogadta őt, az, aki hatalmat kapott arra, hogy ilyen helyzetben is Isten hűségéről tegyen bizonyságot. És nyilván Isten hűsége mindvégig megtartotta őket, a gyülekezetet is, lelkipásztorát is, a gyermekeit is, ilyen körülmények között is, hogy utána Isten hűsége tovább vigye, és kibontakozzék egy új életszakasz számukra. Testvéreim, ezt jelenti konkrétan, akár a gyakorlati életünk mély szorító helyzeteiben is, ezt jelenti. Amikor Istentől teli hatalmat kapunk arra, hogy az ő gyermekeiként ebben az őrületes, zűrzavaros, gonosz világban is, próbáink közepette is, másként reagáljunk, másként viszonyuljunk a körülményekhez, a helyzetünkhöz, a bajainkhoz, a próbáinkhoz, mint ahogy a világ fiai viszonyulnak, azok, akik nem fogadták be őt. Ha te befogadtad őt, áld az Istent, hogy testbe szállt szerelme a tiéd is. Ha még nem fogadtad be, akkor nyisd meg teljesen a szívedet, és mondd, Uram, nekem kell ez a testbe jött isteni szerelem. Befogadom. Kész vagyok teret biztosítani neki az életemben, az időbeosztásomban, a terveimben, mert hiszem, látom, tudom, kezdem tapasztalni, hogy azok, akik befogadták őt, másféle erőforrása rendelkeznek. Azok hatalmat kapnak, hogy Isten gyermekeiként viszonyuljanak az élet minden helyzetéhez. És ebből fakadjon egy olyan áldott élet, aminek gyümölcsei láttán még mások is meg fogják kívánni azt, hogy befogadják őt, és így ők is Isten gyermekeiként részesei lehessenek ennek a teli hatalomnak, ami föléje emel mindennek, és más perspektívából láthatod ezután a mindennapi életedet, a próbáidat is, a gyermekeid, az unokáid életét, a világ jövőjét, a gyülekezetünk jövőjét, vagy nemzetek sorsát, az egész emberiségnek a jövőjét is. Amen. Gyertek testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 473-as éneknek az első két versét. 473-as ének első két versét énekeljük. Az első így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz.
Yeah.
Hálaadással köszönjük neked, édesatyánk, hogy újra és újra jössz, azért, hogy befogadható légy. Köszönjük, hogy hozod magaddal mindazokat az áldásokat, amelyekre oly nagy szükségünk van. Hisz te magad ígérted, Istenünk, amit Pál apostol fogalmazott és hagyott hátra, örömhírként nekünk is, hogy akik befogadják őt, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent az Atya minékünk. Köszönjük, hogy Jézussal együtt miénk bűneink bocsánata, Jézussal együtt miénk a békesség, Jézussal együtt miénk a kifogyhatatlan isteni szeretet, Jézussal együtt miénk a megnyugvás lehetősége, Jézussal együtt miénk az a bocsánat, amit mi is továbbadhatunk másoknak. Köszönjük ezt a felhatalmazást, amivel megajándékozod a te gyermekeidet, akik téged befogadnak, akik tőled, a te szent lelkedtől születnek. Köszönjük neked, hogy a te befogadásod nyomán sarjadhat ki a mi életünkből mindaz, ami mennyei eredetű. A szeretet, az öröm, a békesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség, a kedvesség, mindaz, amit Szentlélek gyümölcseiként ismerünk. Édesatyánk, könyörgünk, áld meg azokat, akik még nem fogadtak be téged, akik még nem biztosítottak teret neked az életükben, akiknek a nap 24 órája csak saját céljaikra szükséges, azt mondva, hogy nincs idejük Istenre, nincs idejük saját lelkük ápolására, nincs idejük a veled való kommunikációra, az imádságra. Nincs idejük meghallgatni téged, a te igédet, és ezért maradnak szegények, üres lelkűek, és ezért lesz zűrzavaros az életük. Istenünk, könyörű rajtuk, és munkált ki bennük, hogy befogadjanak téged, és így érkezzen meg a te áldásod sokasága az ő életükbe is. Így gondolunk gyermekeinkre, akik még nem fogadtak be téged. Így gondolunk szomszédainkra, munkatársakra, rokonokra, barátokra, akik még nem ismernek téged. Könyörű rajtuk, keresd meg őket is, és a te áldásoddal ajándékozd meg őket is. Köszönjük, hogy imádkozhatunk a betegekért, a szenvedőkért, hisszük, hogy gyógyító irgalmad őket is megkeresi. Könyörű Urunk a gyászolókon, vigasztaló szereteteddel öleld körül őket. Kérünk téged, jöjj velünk a hétköznapokra is, és te áld meg munkáinkat, küzdelmeinkben is te adj győzelmet. Köszönjük neked, hogy Jézusért meghallgatod a mi alázatos kéréseinket, és a mi hálaadó könyörgésünket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondjál ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgéseit is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hálás szeretettel közlöm, hogy az elmúlt hónap folyamán a szeretett szolgálati Persejbe a kárpátaljai testvérek megsegítésére közel 5000 lej gyűlt össze. Át is utaltunk 5000 lejt erre a célra, az egyházkerület számlájára, és ők majd összesítve továbbítják Kárpátaljára az egész kerületben szervezett gyűjtés eredményét. Testvérek, most újabb kérés érkezett az egeresi kicsi gyülekezet részéről. Kalotaszegen van ez a gyülekezet, január 1-től került oda egy új lelkipásztor, Nagy Alpár testvérünk, aki már szolgált körünkben is, sokan ismerik. És ott most nagy parókia felújítás zajlik, hisz nagyon lerobbant állapotban, lakhatatlan állapotban kapta a lelkészi lakást, és szeretnénk ebben anyagi támogatást nyújtani az ő kérésükre, úgyhogy ebben a hónapban erre a célra fogadunk el külön adományokat. Nagyon lelkesen indul el ott az új gyülekezeti munka, ott szolgáltam a koratavasszal, ima héten, és nagyon lelkesen fogadják az evangéliumot, hiszük, hogy lesz még kapcsolatunk ezzel a közösséggel is, személyesen is. Továbbra is fogadunk még el, testvérek, felajánlásokat a múlt évi befizetett adó 2%-a kapcsán. Még lehet vinni ilyen űrlapokat, nyomtatványokat, a hátsó padokon lehet kapni ezeket, aztán május 20-áig majd bevisszük összesítve ezeket a kitöltött éveket, vagy aki már elvitt ilyen éveket, csak még nem hozta vissza, azokat kérjük, hogy még ezután juttassák el ezeket a kitöltött éveket, és így minél több 2%-nyi adót tudjunk visszakapni az állam kasszájából. Testvérek, a ránk következő szombaton, május 9-én Káposztás Szentmiklósi Nyárád menti gyülekezet egy hitmélyítő, színes lelki programmal teljes napot, csendes napot szervez. Voltunk ott is annak idején többen az evangelizációs szolgálat rendjén, személyes kapcsolatban is vagyunk ott több imádkozó testvérünkkel. Várnak szeretettel minél több testvér tőlünk is, lehet ma még jelentkezni. Ma este összesítjük a névsort, és akkor megszervezzük az utazást. Úgyhogy aki még szeretne feliratkozni, az jöhet, ez ránk következő szombat, május 9. Reggel kell indulni, olyan 8 óra körül vagy előtt, mert 10 órától kezdődik a program, este 7-ig fog tartani. Ránk következő vasárnap, május 10-én az esti 6 órás istentisztelet keretében lesz a kis konfirmáció. A kezdő konfirmándus csoport 10 fős létszámú csupán, és ők fognak konfirmálni, úgymond kikérdezzük őket. Várunk minden érdeklődőt el az alkalomra, következő vasárnap, május 10 este 6 órától. Megérkezett az éjféli kiáltás című folyóirat, akik megrendelték, megkaphatják hátul az asztalnál. Még vásárolhatók lelki olvasmányok hátul az asztalnál, biblia, énekeskönyv is, akár akinek szüksége van rá. Testvérek, most folytassuk az együttlétünket elénekelve a 473-as ének, az előbb megkezdett ének harmadik versét. 473-as ének harmadik verse, így kezdődik: Ó Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szeliden ér.
Testemből
Testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt a K.T. első kérdésének feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Testvérek, áldásra várva fennálló énekül énekeljük a 254 B-jelzés ének első versét. 254-es B-jelzés ének így kezdődik: erős várunk nékünk az Isten. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.